153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. A most következő riportunk, interjú, mely élő felvétel a Martonosi Pál Városi Könyvtár meghívására Vasvirág írónő és a Nőklapja újságírója érkezett Kiskunhalasra. Az ott vele készült riportot, illetve olvasókkal történő beszélgetést hallhatják most, melynek vezetője, beszélgetés segítője voltam. Elsőként a kezdésről kérdeztem Vasvirágot, hogyan indult a pályája, karrierje, ami nagyon meglepően korán indult, hiszen sokan tudják róla, hogy 25 évesen már gyakorlatilag a főszerkesztője volt a Nőklapjának, tehát erről indul a beszélgetés.
Újságírói műfaj, és általában azért halódik, mert munkaigényes, és miután a szerkesztőségekben már akkor megkezdődött az emberek leépítése, csak példaként mondom, hogy a Nőklapja szerkesztősége a 90-es években megfeleződött ahhoz képest létszámban, mint mondjuk a 80-es években volt. És hát itt nyilván a kevesebb ember jobban le volt terhelve, és ezzel is összefügg, hogy a riport, ami munkás műfaj, kopott ki a magyar sajtóból, és pont fogalmam nem volt, hogy mi az a riport, mi műfaj, de gondoltam, hogy megírom. Tehát nagyon önfeledten és tét nélkül ezt a pár napot. És ez egy eléges pályázat volt, ami nekem azért nagy szerencse, mert nekem az édesanyám is újságíró. És én soha nem mostam volna le magamról, hogy engem a szüleim betettek, vagy nem tudom. De ez viszont egy, ugye akkor ez még úgy működött, nem digitálisan, hanem rendes postai úton, egy kis borítékba be kellett rakni a címet, az le volt zárva, és akkor ő milyen jeligen. És az újságnak Glückspost volt a neve, egy svájci újság, és azt jelenti, hogy szerencse posta, hát gondoltam, milyen jó pofa, akkor ez lesz az én jeligém. Majd elmentem nyaralni, és soha több és semmi nem történt ebben a pályázatnak az ügyében. Eltelt 3 hónap, és gondoltam, na ez is egy kamu volt, az embert itt behűítik, és aztán nem történik semmi. És majd aztán nyaraltam, amikor megjelent a Magyar Nemzet címlapján, akkor még nem volt ilyen GDPR, ott volt a nevem és a címem, hogy Vasvirág, Pecvá József 28. Ez így benne volt. És a nagymamámat hívta a pedagógus kolléganő, volt pedagógus kolléganője, hogy te mire benne van az újság, hogy mit csináltok? És akkor így értesültem, és valóban, amikor hazaértem a nyaralásba, akkor ott volt a postaládában a távirat, hogy nyertem ezt. Igazából ennek a pályázatnak, akkor profik és civilek egyaránt részt vehettek, az volt a tétje, hogy főmunkatársa lehetett a nyertes a Magyar Nemzet című újságnak. És én azért kaptam 3 állás lehetőséget, mert ezen a pályázaton a második díjat egy nagyon népszerű nőklapján újságírónő nyerte, és elkezdtek ilyen ki a fene az a Vasvirág, aki megnyerte előtte, és így keresett meg a Nőklapja. Illetve a Magyar Narancs, ami egy, aztán meg végképp egy harmadik féle újság, akkoriban lett népszerű, és kerestek fiatal női hangokat, és gondolták, hogy nem tudják ki ez a Vasvirág, de megnézik. De én közben egy diák voltam, aki diák munkával keveredett ebbe a szituációba, ami elég nagy csalódást okozott, mármint a szerkesztőségeknek, és annyira outsider voltam ilyen szempontból, meg annyira fiatal, és annyira hülye, és ugye nappali tagozatos, hogy én azt merészeltem mondani az akkori Magyar Nemzet főszerkesztőjének, ami akkor egy kitűnő csapat volt, Kristóf Atérú, tehát így a újságíró klasszikusai, hogy hát én ugye nappali tagozatra járok, de nem lehetne beváltani ezt a nyereményt valami. Most kérdezték, hogy mit szeretnék, hogy mire gondolok, és mondtam, hogy hát én tulajdonképpen egy szobabicikli.
Nem váltod meg azóta a cserét.
Igazság szerint azért nem, mert hogyha nem a szobabiciklit választom, hanem elkezdődek ilyen napilapos újságíró lenni, akkor engem a politikai viharok, azok valószínűleg elsodornak. Akkor még azt nem lehetett látni, hogyha valaki politikai újságírásra adja a fejét, hát akkor az nem igazán a szakmai teljesítményétől függ a sorsa, hanem éppen melyik kormány van hatalmon, ami hát egy nagyon, mert nagyon sok jó belpolitikai újságíró van Magyarországon, meg nagyon tisztelem őket, de nem lett volna az én utam, nekem az nincs idegrendszerem, vagy nem.
Tehát
az
nem biztos állás.
Hát nem, meg szóval nagyon jó idegrendszer kell hozzá, és olyan személyiség. Tehát így aztán egy kicsit meglepődtek, és megkaptam a szobabiciklit. Tényleg, tényleg, tehát nem is értettek, az ember visszanéz ilyen fiatal kori döntéseire. Na és aztán így bementem a nőklapjába is, és ott Zétenyi Lili volt akkor a főszerkesztő, és azt mondta, hogy nem tudja, hogy mit csináljon velem, de hogy ő szeretné, hogyha én itt dolgoznék. És ott jött a Szegő a folyosón, meg a Seffer Elzsi, és azt éreztem, hogy nem tudtam úgy igazából, hogy ők kik, vagy hogy, de hogy ezek annyira oldott, tehát a Magyar Nemzetnél ott ültek szakáll a szigorú férfiak, és így verték a klaviatúrát, és úgy föl se néztek, vagy nézték, hogy ez a kis csaj, én akkor nagyon fiatal voltam, mit keresít, vagy hogy valakinek a gyereke, vagy nem tudom, és hát éreztem, hogy itt nem fogok ilyen labdába rúgni. Ott viszont egyből egy ilyen nagyon-nagyon jó közösségnek a kormány.
Atmoszférája.
Igen, igen, nagyon jó támogató közösség volt már akkor is. Na és így vezetett oda az utam. És hát gyakorlatilag kisebb nagyon kihagyásokkal megint ezzel a csapattal dolgozom. Együtt öregszünk.
Erről az jutott eszembe egyébként, hogy ugye én tanítok is, és a gyerekek szeretnek elmenni nyílt napokra, és ugye nagyon sokáig nem becsültem semmire ezeket a nyílt napokat, mert egy-egy ilyen lógós nap, és pontosan ezt jelezték vissza, hogy nem is sokszor amit hallanak, hanem az az atmoszféra, az a közösség, hogy akarok én ide tartozni, hogy egy műszaki egyetem, vagy egy közgazdasági egyetem, vagy egy bölcsészkar, hogy én akarok-e lenni, mint amit itt látok.
Uh-huh. Igen, ez egy ilyen zsigeri érzés, igen, nem tudatosan.
Hamarosan folytatjuk zene után Vasvirág írónővel, újságíróval folytatott beszélgetésünket, mely a Martonosi Pál Városi Könyvtárban készült. Hallgatóink maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat sok szeretettel. Vasvirág írónővel, a Nőklapja újságírójával beszélgetünk, aki a Martonosi Pál Városi Könyvtár meghívására író-olvasó találkozóra érkezett. Ebben a beszélgetésben segítője voltam Vasvirágnak, és az ott készült élő riportot hallhatják most hallgatóink, illetve annak a folytatását. A második részben szülők környezet hatásáról beszélgetünk, hiszen édesapja ugye sportriporter, tehát azért nagyon sok inspiráció érte őt gyermekkorában, erről faggattam Vasvirágot. Jöjjön tehát a beszélgetés folytatása.
Szülők. Nyilván ez azért fantasztikus sikertörténet, amit mondtál, tehát önmagad számára tudod, hogy nem a szüleid miatt lettél újságíró. De hogy azért van közük hozzá bizonyára. Mesélj erről egy picit.
Igen, hát nekem elég korán elváltak a szüleim. Tulajdonképpen az, hogy engem úgy neveltek fel, hogy akármi lehetek, mondtam, hogy én szeretnék olyan, akkoriban volt a Kubinek, a Lajosnak a Panoráma című műsora, és abban láttam mindig Barbara Walters, aki a Fehérházban nőként tudósított, illetve kérdéseket tett fel, mindig nagyon rámenős kérdéseket, és én mondtam, hogy hát én valami ilyesmit szeretnék lenni, vagy a külügyminiszter. És mondták, jó, itt ültünk a hasonkönyv mögött. És hogy azt a lehetőséget lánygyerekként, hogy bármi lehetsz, az egy nagyon-nagyon nagy szó. Nagyon nagy szabadság, meg, tehát hogy sosem mondták semmire, hogy az nem. Voltak témák otthon. Nekem volt egy füzettem, az volt ráig, hogy hasznos beszélgetések. Borzasztó ilyen stréber kislány voltam, és azzal füzettel így mászkáltam, és hogyha a vendégségben a felnőttek, akik vendégek voltak, vagy a szüleim, vagy bármi olyan hangzott el, ami úgy gondoltam, hogy hasznos beszélgetés kategória, akkor én ezt leírtam magamnak. Tehát nyilván az, hogy mutatunk valamit a világról, az nagyon sokat tud adni egy gyereknek. Azt szokták mondani, hogy gyökereket és szárnyakat, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy le is legyen az ember földelve, tehát hogy magyarul, hogy meg kell dolgozni mindenért, és hogy hát ugye akkor még abszolút nem lehetett tudni, az ott akkor átfordult a világ, hogy az már egy alapélményünk mindannyiunknak, hogy amire az ember fiatal korában készült, nem az történik, nem igazolódik vissza idővel. És ugye a mai fiataloknak még inkább, mert még gyorsabb ütemben. Ugye nem tudjuk, hogy most a mesterséges intelligencia pár éven belül milyen változásokat hoz, és ezzel nagyon nehéz együtt élni, mert előtte ez nem volt. Tehát mondjuk a nagyszüleink vagy a dédszüleink, azok nem így. Amit megtanultak, az az életmodell, azt lehetett követni. ezért mondom, hogy én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy megtanítottak arra, hogy mindenért piszkosul meg kell dolgozni. Tehát, hogy nekem se származott aztán belőle semmi előnyöm, sőt, inkább hátrányom bizonyos esetekben. Tehát, hogy nem, az nem jelent előnyt, és mindent ki kell kapargatni, és mindenben benne van a munka, tehát, hogy 100 elvetett magból majd egy talán ki fog csírázni. De ami nekem a nagy áldás, és egyébként ha fiatalokhoz jutok el, akkor ezt mindig elmondom, hogy nagyon kifizetődő, ha az ember hallgat arra, hogy őt mi érdekli, mert hogy azt nem tudjuk, hogy éppen milyen divat szakmák vannak, vagy éppen ami most nagyon menő szakmának számít. Én emlékszem, hogy írtam a 90-es években egy cikksorozatot arról, hogy akkor a szocializmushoz képest még új szakmák jöttek be. És nem tudom, a biztosítási ügynök kökről írtam. És ugye ma az egyik legsérülékenyebb terület abból a szempontból, hogy ezek az alkusz cégek, meg a biztosítási ügynök, vagy az ilyen jellegű munkákat nagyon hamar, tehát 4-5 éven belül fogja kiváltani egyre inkább a szoftverek, mondjuk nevezzük, vagy itt a mesterséges intelligencia, de hogy ez annyira kiszámíthatatlan, viszont ha van egy terület, ami, hogy éppen mi a mi egzisztenciát jósol, nem tudhatjuk, de ha van valamilyen terület, ami érdekel, akkor abban nagyobb valószínűséggel tudok majd plusz energiát fektetni. Nem biztos, hogy mindenkinek kell az átlagosnál több energiát fektetni valamibe, mert lehet, hogy ő a család területén nagyon-nagyon jó. De hogyha lehet, akkor és még valaki a pályaválasztás előtt áll, vagy éppen újra definiálja magát a munkaerőpiacon, akkor valahogy az eredőjét meg kell keresni, hogy mi az, ami azért hogy engem egy kicsit érdekel, mert azzal talán könnyebb.
És abban egészen biztos, hogy sikeresebb leszel, mint bármi más területen.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Vas Virág újságíró írónővel. Maradjanak velünk továbbra, és zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszönjük a hallgatókat, sok szeretettel folytatjuk mai riportunkat, melyben Vas Virág írónő, Nőklapja újságírója nyilatkozik életpályájának alakulásáról. Élő riportot hallhatnak, amely a Martonosi Pálvárosi Könyvtárban készült, ahová Vas Virág író-olvasó találkozóra érkezett, melynek segítője, beszélgető társa voltam. Halljuk tehát a riport folytatását.
Valahol megéreztette is, hogy mi szeretnél lenni. Tehát, hogy a Fehérházban lévő nő, aki tudósít, hanem is pont a Fehérházban, és nem is riport mikrofonnal a kezedben, de valahol azért a területét megérzi az ember akár piciként, és egy kicsit a spirituális dolog szerintem.
Biztos, ezért fontos a jó pedagógus, és ezért fontos, tehát elmondtam itt a kollégának, hogy érdekes módon a szüleim válása után nálam úgy mutatkozott meg ez a feszültség, hogy én voltam az utolsó gyerek az osztályban, aki megtanult olvasni, írni. És ugye pedagógus családon, a szüleim is pedagógusok, hát mindenki kétségbe volt esve, hogy emlékszem, hogy zuhanyoztunk, és így a párás tükrön rajzolták nekem a betűket, meg a szóképeket. És hogy akkor ott volt egy Lívia néni, aki azt mondta, hogy nem baj, ez a gyerekkel nem lesz semmi gond, hagyják, szálljanak le róla, mert ebben nem kell hívósági kérdést csinálni, mert nem kell aggódni meg. De ha ugyanígy mondjuk ez a pedagógus besorol engem a problémás gyerek, vagy a rossz tanuló gyerekek csapatába, és aztán én harmadiktól már kitűnő tanuló voltam, de az első két év az nehéz volt. Tehát, hogy nagyon sok múlik, nem csak az embernek a saját személyiségén, de azon is, hogy kikkel találkozik, meg milyen időben. Nem tudom, hogy ugyanezt az utat végig tudnám-e járni. És még csak egy utolsó gondolat ahhoz, amit az előbb, amiről beszéltünk, hogy azért én egészen halkan jegyzem meg, hogy a nyomtatott sajtó az egyetlen a Nőklapja. Tehát az, amit én teljes szívvel, lélekkel választottam a 90-es években, az kifordult alólam. Tehát olyan szintű példányszám visszaesések vannak a magyar médiapiacon is mindenütt, mert az emberek már inkább elektronikusan nézegetnek. Ezzelől egy kivétel van, az a Nőklapja, amelyik változatlan, több százezer példányban fogy, és ennek szerintem pont az az eredője, amit mondtam, hogy van valami olyan légkör körülötte, ami talán átjut, vagy megjelenik az újságban is, és ezért több, mint csak pusztán információ, hanem azt szoktam mondani, ilyen intézményesült, vagy ezt látom, de hogy egyébként meg én is egy olyan szakmát választottam, amely gyakorlatilag pár év múlva már nem lesz, és kifordul.
Legalábbis nem ebben a formában. Igen. Tableteken ugyanúgy fogják tudni olvasni akár a nőklapja cikkeit.
Igen, de ugye ez azt a problémát veti fel, hogy egyáltalán érdemes a lapokat, most nem akarok elkanyarodni, de hogy ugye más az online újságírás, és azon belül az a fajta oknyomozó munka, mint mondtam, hogy a riport, mint műfaj, meg nem tudom, tehát ezek munkás dolgok, és ezek időt. Megnézik az Index vagy az Origo felületeit, az most úgy megy, hogy pörögnek az ügynökségi anyagok, és mondjuk körülbelül jut rá 3 óra, hogy az újságíró dolgozzon vele. Egy oknyomozó riport 1 hét. Ugyanakkor most a nemzetközi trend az, hogy fizetőssé tesz bizonyos internetes szájtokat, hogy aki árnyaltabb anyagokra kíváncsi, vagy háttérelemzésre, az megtalálja azt a tartalmat, de egyébként nincs sok különbség azon túl, hogy milyen politikai felhanggal tárgyalják. Csak azt akarom mondani, hogy ez egy másik terület. Igen, tehát nem teljesen ugyanaz a két terület. Igen, tehát nem nagyon váltja ki. Már úgynevezett tartalomszolgáltatás.
Igen, hát valóban nagy különbség van, hogyha a hétköznapi életünket nézzük, egy gyors étteremben ugyanazt a hamburgert megenni, vagy otthon az idénynek megfelelő házi alapanyagokból főzni gondosan. Szerkesztés. Mondtad, hogy nem csak maga az írás, hanem a szerkesztés is egy olyan csodálatos világ, amit téged bevonzott és szereted, és abból, amit most elmondtál, is ez derül ki. Tehát, hogy a nőklapja nem bukott be, nagyon nagy példányszámban, valóságosan, papír alapon, szép képekkel, és az emberek forgatják és olvassák. Mi ennek a titka, és mit szeretsz a szerkesztői munkában?
Olyan, mint egy kirakójáték, tehát hogy egy-egy lap ugyanúgy működik egyébként, mint a regény, hogy van egy íve minden lapszámnak, és van egy ritmusa. Föl kell építeni, tehát volt szerencsém ugye az Elmagazint szerkeszteni, amelyik egy réteg lap, tehát kevesebb emberhez szól, mert drágább, és a nőklap, amelyik egy tömeglap, és mind a kettő izgalmas, mert egészen máshogy kell ugye hozzányúlni a két újsághoz, és hát azt eltalálni, hogy az információ és az emóció, tehát hogy a minél informatívabb legyen az újság, sok ismeret legyen benne, bemutassa a világot, ugyanakkor érzelmeket is keltsen. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas arányérzék kell hozzá, stílusérzék, arányérzék, ez egy jó játék. És akkor érzi az ember, hogy mi az, ami... Vannak sikerültebb lapszámok, kevésbé sikerültebb lapszámok, mi az, amire rezonál az ember, de ugyanúgy épül fel egyébként egyetlen egy cikk is, sőt egy beszélgetés is, egy interjú is, hogy hol van az a klimax, úgy hívjuk, ami az a csúcspont, amikor a zenit, amikor érzelmileg olyan kisülése van annak a beszélgetésnek, hogy ott valami elhangzik. És nyilván ezt nem az elejére teszem, és nem a végére, bár az is lehet egy szerkezet, hogy a végén történik valami izgalmas, hanem annak van egy ilyen bemelegítő része és egy levezető része. Hát ez egy jó játék, hát nekem, nem mindenkinek. Van, aki én ezt szeretem csinálni, vagy ezt megfejteni, vagy kispekulálni, hogy a leghatásosabb. Arról nem beszél, hogy interjúk esetében ugye magának a beszélgetésnek nagyon óvatosabb, nem ilyen körben, de már én is óvatos vagyok, hogy ugye az internettel, ami elhangzik, régen elhangzott, mondjuk még 10 éve egy jó kis beszélgetésben, és akkor ott volt egy lelki striptease, de az most megjelenik az internettel, és mondjuk átveszi a Blik, és kiragadva a kontextusból csinál belőle egy olyan szalagcímet, ami hát nagyon félreviszi, és mondjuk nem feltétlen akarná olyan hangsúlyan megmutatni magát az ember. Tehát, hogy ezek nagyon érzékeny dolgok, és hát ez egy ilyen jó kis interaktív játék, hogy nyílik meg valaki, hogy lehet fölépíteni, és aztán írásban, hogy lehet azt föl visszaadni.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, zene után feltétlenül maradjanak velünk, hiszen a közismert és szeretett Vasvirág írónővel, újságíróval beszélgetünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Vasvirág írónővel, nőklapja újságírójával, aki a Martonosi Pálvárosi Könyvtárba érkezett író-olvasó találkozóra. A most következő részben arról mesél nekünk, hogyan kap visszajelzéseket, hogyan tudják értékelni, hogy mennyire jött át egy-egy cikk.
A jelzéseitek egyébként hogyan vannak? Az eladott példányszámokból, vagy olvasói levelekből?
Van a falon egy példányszám. mutató, és vannak visszajelzések, és ugye akkor abból meg fókuszkutatások, ugye, hogy mi az, ami működik, mi az, ami kevésbé, ki az, aki működik, ki az, aki kevésbé címlapon, és hát ezért ennek innovatívabbnak is kell lenni. Meg nagy dilemma, hogy megkérdés, hogy mennyire, tehát hogy mennyire merjünk azt mondani az olvasónak, hogy gyere velem, most lehet, hogy beviszlek egy olyan információ erdőbe, ahova első látásra nem biztos, hogy követni akarsz, de nézzük meg, legfeljebb visszafordulsz és eldobod az újságot. Vagy pedig inkább azt mondjuk, hogy kényelmesen olvashatsz, és most ez így nagyon udvarias, de hogy tényleg az, ahogy a kereskedelmi műsoroknál azt érezzük, hogy alámegy, alábecsüli a nézőt. Én azt gondolom, hogy nem kell alábecsülni az olvasót, hanem inkább húzni fölfele, mint hogy én nagyon élveztem annak idején, amikor ugye a 80-as években, vagy a 70-es, vagy a 60-as években sokkal-sokkal, én állítom, hogy sokkal közveszít színvonala magasabb volt, amiatt, mert nem azért, mert edukáltabbak voltak az emberek, hanem mert eljutottak színházi közvetítések, mert a műsorok nagy része, voltak jó minőségű szórakoztató műsorok, de voltak gondolatébresztő beszélgetős műsorok is, és ez az ember tetszett, hallotta, és ez szerintem mindannyiunknak jó. Én is szeretek olyan területeket hallgatni, mondom, zuhany alatt is, ami mondjuk lehet, hogy elsőre nem biztos, hogy érdekel, én tudományos műsorok, de aztán magába szippant, ha ügyes a riporter, és elvisz egy olyan területre, ahol az életemben nem tévedtem volna.
Említetted, hogy igyekszik a lap, illetve hát te is azon, hogy egy kicsit húzd magaddal az olvasót, hogy tanítsd. Én mint tanár nem tudom magamról levetkőzni, hogy minden riportomban akarok valamit olyat átadni, ami szerintem jó, ami egy kicsit hát vagy tanít, vagy missziós, értékközvetítő. Hogyan döntöd el a cikkeidet, és akkor itt, amit felírtam, kérdéseket is bevetem, hogy hogyan döntöd el, hogy miről írsz, mondjuk most a cikkről beszéljünk.
Tehát ez úgy működik a Nők Lapjánál, hogy mindenki bead egy ilyen témajavaslatlistát, és ez bekerül egy ilyen táblázatba, vagy a számítógépben, és akkor onnan mazsoláznak a szerkesztők. És aztán van úgy, hogy valamit így mondanak. Általában én címlapinterjúkat, vagy pedig ezt az úgynevezett nőklapja témát szoktam kapni, mert hát én szűzjegyű vagyok, és szeretek analizálni, és szeretek háttérmunkát végezni, és kutatni. Regényeimben is egyébként, meg az újságírásban is. És hát nagyon változó, most például arról írok, és iszonyatosan csúszok a leadással, hogy a férfinak lenni a Me Too kampány után. És hát ugye ez nagyon érzékeny terület, mert most ráadásul ilyen ápolitizált is lett a gender, mint téma. Meg egyáltalán a Me Too, ez a szexuális zaklatás, ugye azért mindenféle indulatokat váltott ki férfiakból, nőkből egyaránt. Látjuk a közösségi oldalakon, jönnek a hírek, és akkor ennek kapcsán hajlamosak elveszni a részletekben, mert mindig így most például egy ilyen férfi közösségnek a vezetőjével beszélgettem, meg rengeteg olvasok. Én nagyon szeretem az Amazont használni ilyen szempontból, ami egy ilyen nemzetközi könyves cég, de nagyon trükkös módon, ugye minden könyvnek, ott vannak egyetemi disszertációktól kezdve népszerű pszichológia könyvekig, meg regényekig, olyasmi, mint egy könyvtár, de minden könyvnek a 10% az hozzáférhető ingyen. E-könyv formájában, e-book formájában, és akkor már ott lehet látni, mi van. Tehát egy csomó könyvnek a felvezetése már nagyon informatív, és ha valami tetszik, akkor letöltöm 2000 forintért, hogyha valami nagyon-nagyon olyan. De ezek viszonylag sajnos nálunk sokkal magasabb az elektronikus könyvnek az áfája, ezért nagyon drágák, de egyébként külföldön nagyon olcsóak az elektronikus könyvek, amelyek soha az életben nem fogják kiváltani ezeket a könyveket. De arra jó, hogy, mert ugye másképp működik megint, csak erre is volt egy kutatás, hogy másképp olvasok az elektronikus könyvet, mint a papír alapú könyvet. Viszont nagyon jó arra, hogy mondjuk én, ha Amerikából rendelnék egy könyvet, vagy ugyanígy van olasz nyelvű, francia nyelvű, német nyelvű, Amazon orosz nyelvű, tehát hogy kiadványok is vannak, az nem tudom, 2 hét alatt érkezve meg, így meg egy pillanat alatt letöltöm. Ugyanez a világ sajtóval, hogy ott van, amiről az előbb beszéltünk, az iPad-en, a Spiegeltől kezdve a a Pári Mács, a Nouvelle Observateur, az összes nagyon jó újság egyébként, és akkor abban bele tudok olvasni, látok témákat, ötleteket, rengeteg impulzus, hogy mi történik a világban. Tehát, hogy így jönnek az ötleteim elsősorban, amik ugye a nőklapja témák, és aztán az interjúk általában behatároltak, mert ugye az itt címlap függő is, hogy ki az, aki címlap képes. Sajnos egy picit nekem szűk, mert én nyitnék ki jobban, tehát nem feltétlenül csak azokat, akiket a címlapon tuti biztosan működnek, hanem nem mindegy, de hogy egyébként így jönnek. A könyv az meg szabadon választó.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Vasvirág írónővel, újságíróval. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk Vasvirág írónővel, illetve a Nőklapja újságírójával történő beszélgetésünket, mely a Martonosi Pál Városi Könyvtárban készült. Nem csak újságíróként ismerik a hallgatók a Nőklapja magazin rovatain keresztül, hanem sok könyvet is írt, nagyon-nagyon sokan szeretik az ő könyveit. Hogyan születik egy könyv? Erről kérdeztem Vasvirágot.
Miben más számodra, ha könyvet írsz? Volt nekem felírva a kérdések között, hogy hogyan zajlik a hétköznapi szerkesztési munkád, meg újságírói munkád, tehát most arra nagyon sok választ kaptunk, hogy képzeljük el. A könyv az, hogy születik az ötlet, és hogyan írod, amikor könyvet írsz?
Hát most éppen túl vagyok egy nagyon-nagyon kemény 6 hónapon, amikor így félrevonultam a tetőtérre dolgozó szobába, és nem mozdultam ki, tehát hogy most egy kicsit próbálom, kiültem az erkélyre, hogy egy kis nyarat élve, sütött oda a nap, de egyébként nem nagyon dugtam ki az orromat az elmúlt 6 hónapban, szegény férjem tudja tanúsítani, de hogy az egy nagyon kemény, ez most nem volt annyira hosszú, nem ez lesz a leghosszabb regény, de azért ez egy közel 600 oldalas könyv, le kellett kutatni, és nagyon kemény munka volt megírni. Ez egy aszketikus időszak, amikor az ember könyvet ír, mert minden író azt elmondja, de tényleg az van, hogy ugye ez nem egy pillanatműfaj, tehát nem olyan, mint egy novella vagy egy vers, hanem azért egész más szövegtestet kell mozgatni. Én úgy dolgozom, hogy az első körben ugye körvonalazódik, megvannak a karakterek. Most ugye egy megtörtént esetet dolgoztam fel. A 80-as években élt egy magyar manöken, aki kijutott egészen a Chanel Párizsba, New Yorkba, át a vasfüggönyön, és hát az ő sorsa meglehetősen nagy amplitúdójú sorsa volt, szerelemmel, drámákkal, sikerekkel és kudarcokkal, figyelte az állambiztonsági szolgálat. Tehát benne van az egész korabeli magyar valóság, a divat, a korabeli popkultúra, amerikai, francia popkultúra, Andy Warhol, akkor tűnt fel Cindy Crawford, tehát az első ilyen top modell generáció, korabeli éra. Nagyon izgalmas volt, mert ugye a kőkemény korabeli magyar valóság, egy katonai vidéki lakótelepnek a valósága, Gától egészen a Karl Lagerfeld, a Chanel ház, a nagy párizsi bemutatókig elég széles spektrumot kellett lekutatni és bejárni. És hát mindenképp mindenek előtt megérteni egy emberi személyiséget, egy emberi sorsot, egy karaktert, és azt valahogy átélhetően az ő döntéseit megmutatni. Úgyhogy ez egy nagyjából így, ilyenkor van egy határidő, nekem mindig a határidő kell, és július, csak hogy érzékeltessem, hogy micsoda, hogy mondjam, frusztráló dolog tud ez lenni, hogy július 15-én kellett volna leadnom könyvet, szeptember 18-ára sikerült, augusztus 1-ig mondtam a Nőklapjában, hogy ne így számítsanak rám, akkor ezt egy kicsit meghosszabbítottuk, de hát közben már el kellett kezdeni megint dolgozni, és hát szóval ez egy nagyon-nagyon kemény munka volt. Ez nálam úgy néz ki ilyenkor egy nap, ahogy én működöm, hogy most egy nagyon meleg időszak is volt, hogy van egy ilyen 12-től 3-ig tartó időszak, 3-ig, akkor utána tartok egy ebédszünetet, akkor van egy ilyen estig, amíg hazajön a férjem a munkából, akár még egy kicsit sétálni, meg vacsorázunk, és aztán még 9 órától 2:30-ig hajnalban, tehát ez a 3 ütem, és ez így napról napra minden áldott nap szünet nélkül, ez így tud elkészülni. ez kemény. Az elején még ugye jártam be az állambiztonsági levéltárba kutatni, akkor úgy kimozdultam a városba, akkor láttam embereket.
Napfényt,
igen. De egyébként ilyen aszketikus, remete munka. Nem túl izgalmas.
Ez engem meglep, tehát akkor látom a képeidet, nem gondoltam volna, hogy ilyen aszketikus, és ilyen hosszú ideig tartó aszketikus munkát végzel időnként.
Nem lehet ez máshogy, tehát nem lehet megúszni.
Vasvirág írónővel készített élő interjúnak a folytatását egy hét múlva hallhatják hallgatóink, hiszen az ott készült beszélgetés hosszabb volt, ami beleférne a műsoridőnkbe, úgyhogy egy hét múlva, ugyanekkor ugyanitt várjuk Önöket, és az írónővel, újságíróval folytatott beszélgetés folytatása következik.